Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A házigazdák szerepében Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. A mai műsorban a sport és politika kapcsolatáról fogunk beszélgetni mai vendégünkkel, Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnökével. A mai felvétel időpontja március 28, tehát a háború 32 napja zajlik Oroszország és Ukrajna között. Számos olyan dolog történt a sportvilágában, ami ennek az eseménynek a következményéből indult el. Többek közt számos sportági szakszövetség, illetve nemzetközi szövetségek is lemondtak oroszok elleni fellépéseket, különböző szponzorációkat szakítottak meg oroszokkal, illetve játékosokat is függesztettek föl. Mit gondoltok erről a kérdésről, hogy ezek a fajta szankciók, amik a sportolókat érintik a konfliktus kapcsán, mennyire indokoltak, mennyire hatásosak, igazságosnak tekinthetjük-e őket? Így bele a közepébe kezdjük is.
Kezdjem én, akkor én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos szétszálazni ezt a kérdést, és hogyha az a műsornak a címe, hogy a sport és politika kapcsolata, akkor bizony azzal kezdeném, hogy ez a kettő minél távolabb van egymástól, annál jobb. És ezt mindig nagyon nehéz volt, és nem csak nálunk Magyarországon, mielőtt valaki ezt nagyon egy helyi problémaként élné meg, hanem mindenhol a világban. Hogy egyből egy azonnali példával kezdjem, hogy a Luzsinszki stadionban ott álltak a sportolók a Putyin mellett, ami pont annyira elfogadhatatlan, és akkor egyből egy erős állítással kezdek, mint ahogy abból indulunk ki, hogy az a helyes, hogy az orosz sportolókat tiltsák ki a versenyekről. Tehát egyik sem helyén való, az a helyén való, hogyha a sport és a politika lehetőleg távolabb marad egymástól.
Abszolút egyetértek Krisztiánna az a megjegyzése, hogy a diktatórikus társadalmakban mindig az volt a legrosszabb, és ezt a sporttörténetben is számos példa bizonyítja, hogy az emberek eszközökké válnak, nagyon sokszor tehetetlen eszközökké, vagy olyan eszközökké, akik hogyha tesznek valamit, akkor annak súlyos következményei vannak, és azt pedig emberileg meg lehet érteni, hogy nem merik sokan felvállalni ezeket a súlyos következményeket. Azzal valószínűleg a világon nagyon sokan egyetértenek, hogy az orosz olimpiai bizottsággal, meg az orosz sportági szövetségekkel kapcsolatban van egy embargó. Az, hogy a sportolókat személy szerint ez hogy érinti, az már biztos, hogy megosztja a közvéleményt, és esetleg lehet is akár kontraproduktív, mert szerintem nagyon sokan sajnálják is azokat a sportolókat, akik vétlen áldozatai ennek a kizárásnak, de összességében itt olyan súlyosan sérültek tulajdonképpen a sport és az olimpia alapvető értékei, hogy jelen pillanatban tényleg én azt gondolom, hogy én még a profi sportolókkal szembeni megengedő bánásmódot sem tartom igazán jónak. Azzal együtt, hogy amit mondtam, hogy megszakad a szívem azokért, akik most két év Covid után otthon ülnek és próbálnak edzeni, vagy azt se tudják, hogy mikor tudnak legközelebb világversenyen sportolni.
Nagyon nehéz ez a kérdés, és bevallom őszintén, hogy én egyébként is nagyon sokat beszéltem emberekkel is erről a témáról, és az igazság az, hogy ahogyan a világ számos egyéb területén is egy ilyen nagyon erős polarizációt tapasztalok, és nagyon nehéz úgy beszélni erről a kérdésről, hogy ne kategorizálnának be a hallgatóság vagy az adott fél rögtön valamelyik oldalra. De én mégis megkísérlem, és szerintem próbáljunk erre törekedni, én legalábbis a magam részéről megpróbálok. Az első zsigeri reakcióm az volt, hogy egy sportoló, aki gyakorlatilag kiskorától kezdve felteszi az életét valamire, attól függetlenül, hogy ő milyen nemzet zászlaja alatt végzi ezt a sporttevékenységet, ellene a legnagyobb bűn, amit más megtehet, hogy elzárja a sportolás lehetőségétől. Ilyen gondolatmenet mentén az egyik legnagyobb tragédia, hogyha megsérül és ugyanígy nem tud sportolni, de én azt gondolom, hogy ez szörnyen nagy sújtás az ő részükre. És ott van a másik oldal, amit persze felerősít tulajdonképpen a világ médiájának a jelentős része is, hiszen azt talán kijelenthetjük, hogy túlnyomó részben az ukrán oldalt és azt az álláspontot támogatják, amellé tették le a voksukat. Erről is gondolhatunk, amit akarunk, ezt nem kívánunk kommentálni. Az viszont biztos, hogy ez az érzés meg azt mondatja velem, hogy tényleg nem lehet szó nélkül sem hagyni. Nem lehet úgy elsiklani felette, hogy ne tennénk valamit. A kérdés csak az, hogy amit például a NOBIS csinált, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy azt javasolta ugye számos szakszövetségnek, hogy gyakorlatilag függessze fel az orosz sportolóikat, tagjaikat, de ők például nem függesztették fel az Olimpiai Bizottság két orosz tagját. Van ebben egy kettősség, de nagyon-nagyon nehéz megítélni, és hogyha megpróbálnánk esetleg prókat és kontrákat, mellette szóló és ellenérveket felhozni, akkor ti mit tudnátok mondani ezzel az egész helyzettel kapcsolatban? Lehet-e egyáltalán legit módon érvelni azon túl, hogy amit talán Zsuzsi, te is az előbb megfogalmaztál, hogy az orosz sportolók ellen mellett lehet-e egyáltalán így szétszálazni ezt, mellette érveket és ellene érveket felhozni?
Én tudok, és lehet, hogy nem leszek egyből népszerű, de kicsit könnyű is a dolgom, hiszen most nem vagyok regnáló sportvezető. Hogyha az volnék, akkor ez egy sokkal, megfogalmazásában is nagyobb körültekintést igénylő kérdés lenne. Én kezdeném egyből egy kérdés föltevéssel. Az, aki a Magyar Olimpiai Családban otthon van, vagy ismeri, vagy követi, az tudja, hogy 1920-ban, tehát az 1920-as, hogy máshogy fogalmazzak, 1920-as olimpiát, azt mi rendeztük volna, ezt valamikor talán 12-ben a stockholmi olimpián döntötték el, hogy Budapest lesz a házigazda, utána kidőrt az első világháború, és nem, hogy nem mi rendeztük, hanem Antwerpen, hanem nem is engedtek minket elindulni. Sem minket, sem a németeket, sem az osztrákokat, sem a törököket, a vesztes országok versenyző nem indulhattak el. Én most elmondom itt nektek, hogy ez azóta egy olyan seb, amire a Magyar Olimpiai Család emlékszik, pedig most már 102 éve történt, és rendkívül igazságtalannak és méltánytalannak éreztük akkor is, és most is, hogy minket, a mi versenyzőnket ebből kirekesztették. Én fölteszem azt a kérdést, hogy akkor innentől kezdve, ha ennek bármilyen módon helyt adunk abban, ami most az orosz versenyzőkkel történik, akkor ezt is felejtsük el egyszer és mindenkorra, és mondjuk azt, hogy ez teljesen indokolt és helyes volt, hogy az az ország, amelyik egy agresszor volt az első világháborúban, egészen pontosan a legelső agresszor, hiszen mi kezdtük, úgy emlékszem, amikor Szerbiának adat üzentünk, hogy teljesen jogosan nem indultunk azon az olimpián. És ezzel a lendülettel felejtsük el azt a fajta kesergés, hogy mi nem voltunk ott a Los Angeles olimpián, mert ugyanilyen politikai okok miatt nem vettünk részt, hiszen az Egyesült Államok meg a néhány szövetségese, akkori szövetségese azért nem indult Moszkvában, hogy tiltakozzanak az afganisztáni szovjet megszállás miatt, és erre volt egy retorzió a magyar távoli. Tehát én azzal kezdek, hogy semmilyen ilyenfajta bojkottot nem támogatok, akkor sem, hogyha ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság oldaláról jön, hiszen az 1920-as is, meg is onnan indult, jó? Tehát én innen indulok, de nyilván azzal a disclaimerrel, amivel kezdtem, tudatában vagyok annak, hogy ez egy rendkívül érzékeny ügy. Tehát nagyon nehéz ma így érvelni, mert ez az érv sokak fülében, de bízom abban, hogy akik minket hallgatnak, azok vásott fülű, meg gondolkozású emberek. Ez pro-orosz, vagy pro-agresszió véleménynek minősül. Ez nagyon nem az. Jó? Csak nagyon-nagyon szét kell tudni választani a sportot a politikától. És akkor mondok még egyet, és aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zsuzsi, te mit mondasz, mert azt hiszem, hogy egy picit így az indulásunk az más ebben az ügyben, de ez ettől válik érdekessé. De még mindig megengedőbb volnék egy ilyen döntéssel szemben, hogyha látnék a múltban, vagy legalábbis akkor, ha a múltban nem is, mert a múltban nem volt ilyen, de a jövőre irányulóan egyfajta következetességet. Tehát azt mondanánk, hogy innentől kezdve azok az országok, amelyek háborút kezdeményeznek, vagy én nem tudom, ezt meg lehetne úgy fogalmazni, úgy definiálni, hogy ez védhető legyen, azokat eltiltjuk az ötkarikás eseményektől, akkor ez egy védhető álláspont lenne, de ilyen nincsen. Hát hol látunk mi olyat, hogy valaki lerohanja a Falkland-szigeteket, és akkor utána nem indulhat? Vagy hol látunk olyat, hogy valaki mindenfajta ENSZ vagy más nemzetközi felhatalmazás nélkül lebombáz, vagy bevonul egy országba, Irakba, Afganisztánba, mit tudom én hova, folyamatos háborúk vannak, és ennek következménye lenne. Nem volt ilyen. És a jövőre nézve sem hozott ilyen döntés a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Tehát innentől kezdve én ezt nagyon, hogy mondjam, máshogy látom, mint általában a közvélemény, aki nem mélyed el benne, és veled értek abban egyet, hogy a sportolót csak akkor büntessük, hogyha ő személyesen szolgált erre rá, tehát ha vagy doppingolt, vagy úgy viselkedett, hogy nem érdemli meg, hogy ott legyen.
Ez nagyon érdekes vélemény volt, igen, és nagyon elgondolkodható, amit mondasz, mert valóban, hát hol van ebbe, igen, hol lehet ebbe következetességet, amikor ugye gyakorlatilag a 130 éve, amióta zajlanak a modernkori olimpiák, annyit változott a társadalom, a világ, ha csak abba belegondolunk, hogy a nők helyzete, vagy a rasszok helyzete hogy változott meg, ami normális volt mondjuk a század első felében, az nem annyira normális a második felében. Igen, nagyon nehéz, mert akkor azon is elgondolkodhatunk, hogy igen, és vannak olyan noptagok, kiváló eredményeket érnek olimpiákon, ahol meg belső polgárháború, kisebbségek üldözése, olykor népirtás zajlik, tehát igen, mit csinálunk ilyenkor? Én azt gondolom egyébként, hogy hosszú távon, vagy valamilyen módon az olimpiai karta szellemiségét felrúgó országok sportolóival való bánásmódra, én azt gondolom, hogy talán lehetne valamit kitalálni. Tehát ugye azok az eszközök, amikkel próbál a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom is élni, hogy semleges módon induljanak el, vagy valamilyen olimpiai zászló alatt, vagy önálló csapatként induljanak el, csak ott meg megint jönnek azok a rettenetesen nehezen megválaszolható kérdések, hogy és akkor mi van, hogyha kell játszani egy ellenséges ország egyik sportolójával? Mi van, hogyha fölrak magára egy szimbólumot, ami a közmegegyezés szerint elfogadhatatlan? Mi van, ha olyat nyilatkozik, ami pro vagy kontra állásfoglalás? Lehet-e ezt korlátozni? Mit lehet ezzel csinálni a mai világban, ahol a média ugye mindent felerősít ráadásul? Tehát most hirtelen eszembe jutott az a török síugró, aki a olimpián az örmény népírtásnak a szimbóluma, de nem is biztos, hogy az volt a sílécén, de hogy rettentően felkapta a média. Szerintem is tökéletesen nem megválaszolható ez a kérdés, de én is azt gondolom, hogy egy hirtelen reakciónak én el tudom ezt fogadni, és magam sem tennék másként, és ráadásul nagyon sok ellenreakció is jött arra, hogy ahol megengedték, ugye a FINA az egyből nem tiltott el az oroszokat, és rögtön nemzetközi tiltakozás lépett életbe, mert most azt gondoljuk, hogy hát, ha ezzel a rengeteg szankcióval meg lehet állítani az agresszort. Nem gondolom, hogy a sportolók miatt, de hogy ugye egyéb más szankciók miatt, de hosszú távon szerintem sem lehet ezt tovább csinálni egyébként.
Én azért erre hogy mondjak néhány dolgot. Az egyik az, hogy ugye most beszélünk az elvekről, meg a gyakorlatról. Abban biztos, hogy egyet fogunk érteni, hogy amiről én beszélek, az egy vegytiszta álláspont, és ez a jelenlegi nyomáson, ami a megváltozott világ, a social media, meg általában ami terhelést ebben kapnak a politikusok, sportvezetők, az nem bírja el. Tehát én nem mondom, hogy az, amit én mondok, az egy könnyen megvalósítható vélemény volna, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy a felelős vezetőknek az a dolguk, hogy nehéz ügyeket jól képviseljenek. Én természetesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy az ötkarikas szellemisége mit kíván meg, de kettő dolgot hagy mondjak. Rendben van, továbbra is akkor szeretném egyfelől azt látni, ha ezt magáévá tenni a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, hogy hol a következetes. Tehát mi van az ujgurokkal, meg mi van Tajvannal, meg mi van Guantanamo-val, meg most hajna soroljam föl a világban zajló igazságtalanságokat, mert azt hiszem, hogy jó hosszan tudnánk mondani, de még erre is lehetne egy válasz, de a végén odaérkezünk el, És szerintem ezt volna nagyon fontos megérteni, hogy akkor arról beszélgetünk ennél az asztalnál, hogy a sport oldjon meg valamit, amit a politika nem tud megoldani. És ez nem elvárható a sporttól. Most tényleg azt gondoljuk, hogy a sportnak ez a dolga? Tényleg én voltam Iránban novemberben. Iránban is embereknek marha sokan, nem tudom, 65 millió vagy 8, nem is tudom. Ezek pont olyan emberek, mint mi vagyunk. A maguk gondjaival gyerekeket szülnek, kórházba járnak, tanítatni akarják, el akarják őket tartatni. Szóval normális családokban normális emberek élnek. És élnek egy rendszerben, amit pont annyira választottak meg maguknak, mint a kínaiak, vagy sokan mások. És akkor beszélgetek a kinti kollégáimmal, akik világlátott mondjuk ebben a kontextusban kozmopolita emberek, akkor azt mondják, hogy most minket szankcionáltok, de gondoljátok, hogy ez az ország ez ettől fog megváltozni. Hát mi folyamatosan kockáztatjuk, mondják, hogy nem ő maga, hanem az ő vezetésük, az, hogy az USA rájuk dob egy atombombát. Most gondolod, hogy attól, hogy eltiltok a cselgáncs versenyről, attól ez jobb lesz, hogy ok már meggondolja magát a nem tudom, az imám? Miközben ami történik, az pont kontraproduktív. Én azt látom, hogy a világ attól válik jobbá a sport által, és ez a sportnak a lényege, hogy amikor én látom ezt a perzsa, síta gyereket vörösbort inni egy szunitával, na akkor látom, hogy ez a világ ez jobbá válik. Amikor látom az ukránt megölelni az oroszt a pekingi olimpián, attól válik ez a világ jobbá. Nem attól, hogy nem engedem az oroszt elindulni. Ez az én példám az szokott erre lenni, hogy én, mint a sok hozzám hasonló 50 pluszos, fölnőttem egy olyan családban, ahol az volt a divat, hogy hol az oláokat, hol a cseheket szittuk, meg a szerbeket, hogy mit műveltek itt, meg. Hagyd ne mondjam, hogy mennyire utáltuk őket, meg a ruszkikat, és amikor az Orosz Olimpiai Bizottság, vagy a Román Olimpiai Bizottság elnökét meglátom és megölelem, akkor úgy látom, hogy ez a világ jobb lett. A sport által. Na most, hogyha, mert ez visz előre, és azok is jobb emberek lettek, őt is úgy nevelték nyilván azt a brassói román gyereket, hogy utálni kell a magyarokat, mert azok mit műveltek velünk. És a sport ezt hozza össze. Tehát én a szankciók helyett, akármilyen furcsa és akármilyen eretneknek tűnik, mindig a sportnak az összetartó és, hogy mondjam, közösséget építő erejét látom.
Én erre a gondolatmenetre, Krisztián, amit most kifejtettél, erre szeretnék rácsatlakozni, és utána engedjétek meg, hogy reagáljak egy-két dologra. Nagyon sokat gondolkodom, én szeretek a sportnak így egy filozófiai vonatkozásában is, magasságában is gondolkodni minden hasonló dologról, és ugye azt a kérdést tetted föl, hogy vajon a sportnak feladata-e, hogy azokat a dolgokat, amiket a politika nem tud megoldani, azt megoldja. Egy nagyon érdekes gondolat, de szerintem ez lehetséges lenne, mert míg a politika az egy nagyon elképesztően szövevényes és komplex rendszer, de régóta nem működik szerintem egyezményes keretek és szabályok között. Míg a sportnak egyértelműen feketén-fehéren lefektetett szabályok között történik a működése. Szerintem a sport képes arra, hogy felül, tehát hogy úgy egy ilyen erkölcsi minőségben is felül kerekedjen ezeknek a dolgoknak. És akár milyen neveltetésben, ideológiában, vallásban nevelkedett az adott sportoló, és ebben a vonatkozásban nekem nagyon tetszik az új-zélandiaknak a haka harci tánca. Beleviszik részben a sport rendezvényre az ő kultúrájukat, de maga az esemény, tehát nem kezdenek el őrjöngeni, hogyha valami szenzációsat csinálnak, hanem a sport, mondjuk én kosárlabdában vagyok érintett, az elsőtől a 44. percig, az a kosárlabdáról szól. Az, hogy előtte és utána mi történik, közvetlenül szerintem nem kötődik a sporthoz, és hogy egy sportoló akár milyen vonatkozásban beszél aktualitásokról, akkor ő szerintem mint egyén, vagy mint magánember beszél arról a kérdésről, és nem mint az X csapat Y játékosa. És szerintem, hogyha az emberek ezt megtanulják, és csak egy zárójelet, ha nyissak, én edzőként erre is tanítom a gyerekeket, mert szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy bedobják az ígyszert. Az, hogy képesek legyenek egy magasabb erkölcsi minőséget képviselni, az szerintem ahogyan végső soron te is idejukadtál, ez egy jobbá teszi ezt a helyet, jobbá teszi a világot. És nagyon érdekes, amiket Zsuzsi mondtál, mert szerintem ezek olyan kérdések, amik viszont már összevegyítik a sportot és a politikát, mert ugyanazok a dilemmák, hogy ugye egyfajta konzervatívabb álláspontot kell képviselnie mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Szövetségnek, vagyis tartani ahhoz, amit mondtál, hogy mondjuk a század első felében egyáltalán nem volt elfogadott az, hogy a nők is versenyeznek. Tartani kell magunkat ezekhez az ilyen régi típusú gondolkodásokhoz, elvekhez, vagy pedig egyfajta progresszív álláspontot kell képviselnie, és ugye itt jön be mondjuk a transz nemű sportolóknak a kérdése, ami meg olyan mértékben teszi szövevényessé ezt az egészet, hogy ezekre a kérdésekre párhuzamosan egyszerre kell választ adni a politikának is, és a sportnak is, és meg egy dolgot hagy mondjak, említetted a belső polgárháborús országokat, tehát olyan versenyzőket, akiknek az országában polgárháború dúl, tovább árnyalja szerintem ezt az orosz-ukrán konfliktus sport vonatkozását az, hogy azért szerintem ez nem, ebben azért konszenzus van, hogy az ukránok nem bántak a legkedvesebben az ő országukban élő nemzeti kisebbségekkel. És mégis erről nem beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy most az orosz sportolókat, orosz fehér orosz sportolókat szankcionáljuk, az ukránokat pedig kicsit piedesztára emeljük.
Jó, itt már tényleg abszolút beelvesztünk a politika területére, tehát nyilván az, hogy politikai konfliktusok voltak korábban, meg hogy ezeket hogyan próbálták rendezni, az egy dolog, de azért most azt azért látni kell, hogy a napjainkban halomra ölnek ártatlan civil embereket, tehát azért nem ez a válasz arra, hogy bánunk a kisebbségekkel. Nyilván az ukránok is elkövettek hibákat, de ugye amit mondtok, az nagyon egyetértek azzal, hogy a sport az egyébként a békét közvetíti szinte minden esetben. Nagyon-nagyon ritka az, amikor a sportolók esetleg olyan magatartást követnek el, vagy sportcsapatok, amivel pont a negatívumokat emelik ki, de én azt látom, hogy a politikát, meg a nemzettudatot nem nagyon lehet leválasztani már a sportról. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy az orosz csapat játszik a lengyel csapat ellen, hanem Oroszország játszik Lengyelország ellen, lejátszák a himnuszokat, behozzák az ászlókat, és mindenféle megnyilvánulások vannak a nézőtéren is, amik ugye ezt a nemzeti identitást erősítik, és ezzel ugye egészséges szinten nincs is különösebben nagy baj.
Bocsánat, egy nagyon fontos dolgot nem mondtál, hogy miben játszanak?
Hát a csapatjátékokban, jó, persze, tudom, nyilván a focinál ez a legerősebb, mert ott van a legnagyobb
közönség. De hogy a sporták szerintem felül kellene, hogy én mondjuk teszem azt, kosárlabdázó vagyok, másodszorban mondjuk magyar kosárlabdázó, tehát hogy szerintem a primér szempont az a sportág, és amikor két közösség, akkor nem az kellene, hogy számítson, hogy most lengyel, vagy orosz, vagy ukrán, vagy magyar, bármi, hanem hogy sportoló, kosárlabdázó, labdarúgó, stb. A labdarúgó kosárlabdázóval szemben. És onnantól kezdve, hogy nem ezt tűzük ki első, bocsánat, nem akartam félbeszakítani a gondolatmenetet, csak be akartam miktatni ezt, hogy szerintem ez kellene, hogy domináljon elsősorban.
Bocsánat, azért itt hogy tegyek egy gondolatjelet. Tehát ne induljunk ki abból, hogy amit mi Magyarországon megélünk és tapasztalunk, az a világon máshol is így van, vagy az természetes. Tehát hogyha itt most azt gondoljuk, hogy egy svájci átlagember számára a svájci sportsikerek ugyanazt jelentik, mint egy magyarnak, akkor ez egy óriási tévedésben vagyunk, és az nem azt jelenti, hogy ő nem volna jó hazafi, vagy ne drukkolna. De az, hogy nálunk ez egy vérre menő, minden frusztrációnkat, nyomorunkat, bánatunkat, a törököt, a tatárt, a németet, a ruszkit, azon a rohadt foci meccsen akarunk kiélni, és legszívesebben a játékost is megvernénk, ha a közelébe tudnánk menni. Ez egy holland, aki szintén véres szájúan drukkol, azt nem is érti meg. Tehát ne gondoljuk azt, hogy egy amerikai az rossz hazafi csak azért, mert nem megy ki a stadionba, és kezdi el minősítetetlen módon szídni az ellenfél játékosát, meg az ellenfélnek. Tehát ez sajnos mi ebben növünk föl, ezt látjuk természetesnek, de ez én inkább látom katasztrofálisnak, mint sem, hogy bármilyen szinten elfogadottnak. És ezt a fajta jelenséget egyébként meg, ha tapasztaljuk is, és nyilván nem csak Magyarországon van ilyen, tehát most miért valaki azt hiszi, hogy itt Ady Endre módjára elkezdem itt értünk szidni a magunkat, hanem ez a régióra alapvetően jellemző, de hogy mondjam, hogy ez máshol is tetten érhető, mert máshol is vannak emberek, szurkolók, akik ezt így élik meg, de ez nem nemzet specifikus. Tehát ugyanezt fogod meglátni a klubcsapatoknál. Tehát ez nem nemzet, valamit akarnak az emberek találni, egy közösséget, ahova tartoznak, hogyha az azzal abban éli ki az ő boldogságát, hogy foci meccsekre kijár, és fekete pólót húz, és zsidózik, az akkor ott fogja magát jól érezni, de ez lehet egy fradi meccs is. Ez nem egy nemzeti ügy, vagy sporthoz kapcsolódó ügy, hanem sajnos vannak ilyen a sportnak teljesen elburjázott, és szerintem elfogadhatatlan, hogy mondjam, drukkerei, vagy fennyei.
Bocsáss meg, csak amit mondtál, az arról nekem még egy gondolat eszembe jutott, mondtad, hogy felteszi egy sportoló az életét egy sportágra. Én őszinte tudom, hogy mivel én nem voltam ilyen sportoló, lehet, hogy én ezt nem tudom ennyire beleélni magam. Én azt gondolom, hogy azért van élet az ilyen sporton túl is, tehát, hogy az persze nagyon valaki sokat gyerekkorában, hajnalban kell teszi a dolga. Van egy nagyon fontos cél, amit kitűz az életébe. Szerintem sokkal egészségesebb dolog valahogy arra szocializálni a gyereket is, meg arra tanítani, hogy most ez egy nagyon fontos dolog, ezt mit tudom én, 28-30 éves korodig ezt fogja kitölteni az életedet, de lehet, hogy jön egy sérülés, lehet, hogy jön egy olyan esemény, akármi, egy háború, ami, vagy egy járvány, vagy bármilyen, most látjuk, hogy ezért sok minden történhet az életben, hogy nem biztos, hogy meg tudod ezt a célt valósítani, legyenek más céljaid is az életben. Persze itt megint kulturális különbségek vannak egyébként, erről megint ez jut az eszembe, mert valószínűleg egy orosz sportoló egyébként tényleg sokkal nagyobb tragédiaként éli meg most ezt a helyzetet, mint hogyha ez megtörténne mondjuk egy nyugat-európaival, vagy egy Egyesült Államokbelivel. Visszatérve arról, amiről beszélgetünk, igen, ez kelet-európai jelenség elég erősen, hogy, és mondjuk az orosz nacionalizmust is nagyon erősen táplálja, megtáplálta a sport, vagy a dopingbotrány is ebből indult ki, a szervezett dopingbotrány, miközben valóban egy kicsit ugye nyugati fejjel az ember azt gondolja, hogy na és akkor most tényleg azt gondoljuk, hogy egy ország attól nagyobb, hogy sok aranyérmet nyer egy olimpián. Tehát valójában ez egy olyan dolog, ami túl van egy kicsit hajtva ugye a mi régiónkban, és ez egy kicsit árt a dolognak. Tehát nem tudom, én is annyit gondolkozom a háború kitörése óta, hogy akkor itt most mi a jó.
Krisztián, azt hiszem, hogy a teszedben hangzott el, de lehet, hogy Zsuzsita is mondtad, hogy a béke, szerintem te mondtad, hogy a béke kellene, hogy a sport célja legyen, és én azt, amiket te mondtál példát, hogy mikor az ukrán meg az orosz sportoló megölelte egymást, azt hiszem, hogy az előző beszélgetésben csak érintőlegesen beszéltünk erről, hogy és itt csatlakoznék erre a kelet-európai nacionalista szurkolói kultúrával is, hogy ez azért föntről indul minden, a sportolók részéről, meg a sportvezetők részéről, hogy ők milyen attitűdöt képviselnek, és szerintem az a, hát ez most már ilyen kicsit ilyen túlmagasztosnak hathat, de közben pedig én szoktam olvasgatni Kuberten Bárónak azt a híres idézetét, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.
Ráadásul nem is a Kuberten Báró jó volt egyébként eredetek, de ő...
De egy nagyon szerintem egy követendő gondolat, de ennek van folytatása is. Amikor arról beszél ugye, hogy nem is a diadala fontos, hanem a küzdelem maga, és utána pedig arról beszél, hogy és ezeknek az erényeknek az lenne a célja, hogy egy sokkal erősebb, bátrabb, de ezen túlmenően egy lelkiismeretesebb és egy nemes lelkűbb emberiséget tudjunk megalkotni. És hogyha a sportolók ezt képviselnék, és ténylegesen nem lennénk ennyire, persze nehéz tudom, de hogy rágölcsölre ráfeszülve csak az eredmény számít, akkor lehet, hogy ez picit formálná, és biztosak benne, hogy jelentősen mértékben vagyok naív, mint amennyire kéne, de szerintem ez lefele terjedne, és ez pozitív hatással lenne minden olyan emberre, aki kapcsolatban van a sporttal, és valahol szerintem ez lenne a cél, és amit említette, hogy nem voltál élsportoló, én csak egy nagy lábújjal értem bele ebbe a világba, de nagyon érdekes, hogy ebbe az irányba változik az utóbbi időben az én véleményem, és hogy azért itt jóval többről van szó, mint sem az eredmények megszerzése.
Sportolóktól szerintem nem szabad többet elvárni, mint ami tőlük elvárható, attól, hogy valaki jó sportoló, attól nem emberi minőségében nem lesz több, mint más. Az azt jelenti, hogy jó sportoló, semmi többet, több tehetsége van, több kitartása. Hiszen, hogyha ez olyan természetes lenne, hogy valaki azokkal a lelki, erkölcsi értékekkel is bír, mint sportoló, akkor nem volna értem a fair play-nak, hogy más nem mondjak. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ezt a fajta szellemiséget, amit mi szerintem nagyjából értünk, és mindannyian mondjuk is, az a sportvezetők felől kell, hogy, hogy induljon, hiszen az a gyerek, mert itt fiatal emberekről, fiatal lányokról, fiúkról beszélünk, az könnyen eltéríthető. Mit várunk attól a 15 éves korcsolyázó kislánytól, vagy nem tudom, 22 éves tollasozótól, tehát az egész világot nem érti még, ő megy a vezetői után. Odaáll, mert azt mondják neki, jó lenne, hogyha ha a világ vezetőiben, ha másom a sportvezetőiben lenne annyi tudatosság, meg morális állás, hogy kiállás, hogy nem kényszerítik be ezeket az embereket ilyen helyzetekbe.
Akkor viszont beszéljünk a sportvezetők felelősségéről egy kicsit részletesebben, hogy egyáltalán milyen eszközei lehetnek azon túl, hogy ajánlást ad ki mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság arra, hogy a közvéleményt, a sportközvéleményt befolyásolja, vagy helyesen kezelje. Milyen eszközei lehetnek? Van-e esetleg olyan mulasztás, amit felrúhatunk nekik ezzel az aktuális helyzettel kapcsolatosan?
Hát pont azt a szervezetet említed, amelyiknek egyedül van szerintem. Jó, tehát ha nemzetközi, ugye a nemzetközi sportszövetségek alapvetően az öt karikát figyelik, a legtöbb, nagyon kevés olyan szövetség van, amelyik ne venné figyelembe azt, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy ilyen ügyben mond. Könnyű rájuk hivatkozni. Mi sem könnyebb annál a Nemzetközi Vívószövetségnek, aki egyébként a forrásainak a nagy részét is onnan kapja, csak úgy, mint a birkózók vagy más amatőr sportágok, mint azt mondani, hogy oké, mosom kezeimet, mit mondott a Tomás Bach, csináljuk azt. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az ügyben a legnagyobb felelőssége az egyértelműen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak van, és nekik pont ezért meg is volna megvolna a lehetőségük, autonómiájuk, minden eszközük arra, hogy megfelelően kiérlelve és megfogalmazva ezt megfogalmazzák és az élére álljanak. Nem tudom nem azt látni emögött, hogy egyszerűen a könnyebb ellenállás felé mennek, jó? Tehát legyen teljesen világos, hogy ma ott tartunk, és ez nem kritika, hanem egyszerűen csak megállapítom tényszerűen, és azért nem kritika, mert megértem, hogy nehéz az ügy, amiben a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom jelenleg próbál eljárni. Tehát ma ott tartunk, hogy a Tokiói Olimpia után és sportágat gyakorlatilag teljesen gajra tesznek azért, mert négy állatvédő, vagy öt, vagy ötven, teljesen mindegy, panaszkodik, hogy ütik a lovakat. A lovakat nem kéne ütni, egyetértek, lehet, hogy meg kell találni valami szankciót arra az edzőre, vagy arra a versenyzőre, vagy más megoldást találni, mondjuk megtanítani lovagolni azt a kislányt, és akkor nem az öt húsa sportot kéne beszántani. De egy ilyen konfliktusban nem áll bele, mert a közvélemény alatt egyszerre megrodjan, mert olyan gondokkal küzd a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, mint a dopping ügyek, ezek a különböző integritási ügyek, ugye mindenféle a korrupciós ügyektől hangos állandóan az olimpiai mozgalom, akkor olimpiákat nem tudnak akkor rendezni, egyfolytában visszamondják, meg a népszerűtlenség, meg ez a red carpet, ugye így hívják ezt, amilyen ilyen fölös tisztelettel, meg anyagi erőfeszítéssel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tisztségviselőit ugye tejbevajban fürözték. Szóval ezek mellett nem bírja ki ezeket a botrányokat. Most akkor elvárjuk tényleg azt, hogy egy ilyen nyomás alatt, amikor mindenki az oroszok vérét akarja inni, teljesen megértve, hát borzalom, ami történik, és teljesen elfogadhatatlan, és minden létező eszközzel ezzel harcolni kell, nem is kérdés, de most azt várjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy kezdje elmagyarázni a Facebook csoportoknak egyesével, hogy oké, de egy disztingválni kéne, hölgyeim és uraim, mert a sportoló az más. Tényleg azt várjuk, amikor olyan időket élünk, hogy a New York-i Metropolitanből kirúgják a szopránot, mert orosz útlevele van. Hát az egy mekkora marhaság.
De ki vagy mi? Miért? Ha nem ők. Most mi? Szóval ki lehet elég nagy, vagy elég erős, vagy elég régi ahhoz,
lehetne.
Hogy...
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság volna az egyik, hanem az egyetlen, aki ezt meg tudná csinálni, ez az ő feladatuk volna, de azzal kezdtem még valamikor sokkal korábban ebben a beszélgetésben, hogy könnyű nekem nem jelenleg nem felelős sportvezetőként ebben az ügyben megnyilvánulni. Mert hogyha én volnék a Tomás Bach, akkor nagyon sokáig vakargatnám a fejemet, hogy most akkor ezzel most mit csináljak. Tehát nehogy úgy érezze itt most bárki, hogy pálcát török felettük, ugyanakkor meg nyilván török pálcát, mert látom, hogy ez így nem jó, és nem elfogadható, mert nem jó úton járnak, meg kellene találni azt a módot, azt a lehetőséget, hogy ezt valahogy úgy oldják meg, ahogy szerintem meg kéne oldani, és szeretném itt azonnal meg is egyezni, hogy meg is próbálták, hiszen aki követi az eseményeket, az tudhatja, hogy például a paralimpián, ami már akkor indult el, amikor az oroszok már nagyban masíroztak ilyen felé, ott az volt a cél, hogy elindulhassanak. de egyszerűen ezzel azt érték volna el, hogy a többi, tehát az egész olimpiát vagy paralimpiát ellehetetlenítették volna, mert más versenyzők nem álltak volna ki, a végén kinyugba az IPC azt mondta, hogy akkor ne induljanak el. Tehát egy baromi nehéz helyzetben van a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom.
Még ehhez képest meg engem azért az meglepett, hogy gyakorlatilag a háború kitörése után két nappal már ki is jött az állásfoglalásuk. Tehát engem meg most pont azt láttam, hogy persze egy picit eltolták a felelősséget maguktól, de ugye valójában jó, persze most van egy paralimpia, meg ugye aztán egy ifjúsági téli olimpia, gondolom azon se indulhattak el az orosz gyerekek, meg ugye nyáron lesz majd még egy EOF, ami megint ki tudja, hogy mi lesz, de hogy egyébként meg pont ezeknek az EOF-ok, ezeknek meg az üzenete, ott már nem is csak az élsportról van szó, tehát én meg ott meg már elgondolkodnék, igen, pontosan azon, hogy ott valami normális megoldást lehetne találni, de most nagyon gyorsan lépett az IOC, tehát ahhoz képest, ami például még ugye a Tokió olimpiát, akkor mindenki tutyimutyinak gondolta őket, amikor nem tudták eldönteni, hogy mi legyen a 2020-as olimpiával, most meg nagyon gyorsan léptek. Én most egyébként azt látom, és én ezzel teljesen egyet tudok érteni, amit te is mondtál, hogy most konkrétan hirtelen ebben a helyzetben most mindenki, minden szervezet, meg mindenki azon gondolkodik, hogy lehetne ezt a háborút nagyon gyorsan megállítani, mielőtt eszkalálódik, vagy mielőtt még több ember hal meg. Most sajnos már azt látjuk, hogy nem nagyon működik ez a dolog, de hogy az, hogy hosszú távon mi lesz a sportolókkal, az országgal, és hogy akkor ezt a békemissziót, ezt inkább be kéne tölteni az olimpiának, vagy nem. Abban én is teljes szívvel egyetértek, hogy igen, be kellene neki tölteni. Tehát igen, lássunk ukrán és orosz sportolókat összeölelkezni, hogy lássunk olyan mérkőzést, ahol nincsen atrocitás, és éppen hogy gesztusok vannak feléjük. Hát nem tudom, hogy mikor fog ez bekövetkezni.
Az az igazság, hogy én ezt egyáltalán nem így sajnos egyáltalán nem így tapasztalom, hogy tehát én azt érzékelem, hogy itt nem arról van szó, nem arra törekednek, és az, hogy ilyen hamar lépett a Nobis, szerintem ez tudjuk, hogy a nem döntés is döntés, de szerintem jobb döntés lett volna a késletetett, vagy a nem döntés, mint sem az állásfoglalás egy olyan szervezetnek, aminek szerintem az egyik legfontosabb feladata, és erről még fogunk beszélni majd a hazai vonatkozásban, az árkok betemetése lenne. Tehát azzal, hogy ők állást foglaltak, én értem, hogy hatalmas nyomás van rajtuk, és biztos vagyok benne, hogy ezt ők mérlegelték is, de nem a kollektív békesség és az árkok betemetése felé közelítettek. És azért nem értek egyet, Zsuzsi, veled, mert én azt tapasztalom, hogy most mindenki próbál még a lehető legnagyobb ukrán barátabb lenni, mert a közvélemény ezen az oldalon van. És tényleg olyan jelenségeket tapasztalok, folyamatosan dobja föl nekem a különböző hír portáloknak az applikációja, a feedeket, hogy ez történik, az történik, amaz történik, és mintha túl akarnák licitálni egymást, hogy én még nagyobb ukrán barát vagyok, már nem is valójában azt érzékeli az ember, hogy már nem is a tényleges problémára vonatkozik ez, hanem egy ilyen közvéleményben található hullámot akar mindenki a lehető legjobban meglovagolni. Csak azért ennek egyszer vége lesz, és valamiféle, ez nem egy ilyen fenyegető jelleggel mondom, hanem egy számadás lesz, hogy ki, miért és hogyan foglalt állást, és szerintem itt csak egy jó döntés van, és most nem aktuál politizálni akarok, hanem hogy tényleg, hogy békességre törekszünk, vagy nem a békességre törekszünk. És még jobban leegyszerűsítve, az árkok betemetése, vagy azok szélesítése.
Bocsáss meg, csak én is megkérdezem Krisztiánt, hogy mi a véleménye róla, de hogy most 2022 februárjában, hogyha a NOB nem adott volna ki állásfoglalást, vagy pedig ezzel ellentétes állásfoglalást adott volna ki, mint amit kiad, szerintem az nagyon tönkretette volna a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom hírnevét. Hát, ezt te hogy látod? Ez nagyon rossz lett volna a nemzetközi közvélemény szemében.
Az, amit te kérdezel, az tulajdonképpen az, hogyha most elmondom, hogy én ezt hogy hallom ezt a kérdést, hogy tudom, hogy mi a helyes döntés, de a közvélemény nem ezt várja tőlem, most akkor hogy döntsek? Jó? Tehát még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy rossz döntést hozott, meg kellett volna találni azt a módot, hogy ezt hogy magyarázza el, és hogy érvényesíti. Mert hogyha azt a döntést hozta volna, hogy az orosz versenyzők elindulhatnak, akkor másnap szembesült volna azzal, amivel egyébként, hogy mondjak valamit, a magyar újságokból is tudható, hogy a, nem tudom, a német meg a svájci úszók mondták, hogy nem jönnek el, hogyha az oroszok indulhatnak, és aztán erre döntött úgy a FINA, hogy eltiltják ők is az oroszokat. Tehát ez az, ami nem elfogadható. Én értem, hogy a svájci emberek, meg a svájci olimpiai bizottság, vagy a svájci úszószövetségben forr az indulat, és minden áron érvényt akar annak a gondolatnak szerezni, hogy ő is demonstrálhassa, hogy az, amit a Putyin csinál, az elfogadhatatlan. Én ezt értem, de nem helyes, és nem ez a megoldás. Ezt kellett volna a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak megfelelően, kiművelten, szofisztikálva elmagyarázni a világ sportközösségének, mert én azt gondolom, hogy ez nem a helyes út és kész.
Vajon megoldása, többször szembesültem már én is ezzel a problémával, vajon megoldása az, hogy levonulok a pályáról, és félbeszakad emiatt a meccs?
Valamit még azért hagyd mondjak, hogy teljesen körbezárom az előző gondolatomat, mert nagyon világosan kell azt látni, hogy a sport autonóm. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjait nem választjuk, az nem olyan, mint a mi kormányunk, vagy a nem tudom, jó, ahol teljesen indokolt az, hogy a kormány, tehát a végrehajtó hatalom, vagy akár a törvényhozó hatalom úgy jár el, hogy ezt a nép kívánja. Ez teljesen indokolt, még akkor is, hogy egyébként elvárjuk, hogy a politikára még egyetlen egy szót vesztegessek, bár nagyon nem szeretek rá szót vesztegetni, akkor is, hogy elvárjuk, hogy a vezetőink edukáljanak minket, de alapvetően túl ezen a dolgukon mi meg azt várjuk el tőlük, hogy ők olyan törvényeket hozzanak, meg úgy vezessenek minket, amit mi szeretnénk. Ez a sportban nem így van. Jó, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy autonóm szervezet egyéni tagokkal, nekik az a dolguk, hogy a világot egy jobb helyé tegyék. Jó, őnekik nem kell megfelelni sem a Kulcsár Krisztián, sem a Bukta Zsuzsannának a véleményének, őnekik úgy kell eljárni, hogy az a lehető legtranszparensebben és a legjobb irányba vigye előre a nemzetközi sportnak az ügyét. Természetesen megértjük mindannyian, hogy itt vannak, rengeteg szempont van, tehát nem eshet áldozatul az elveknek maga az olimpiai mozgalom, hiszen mit ér a szervezet akkor, hogyha soha többet senki be nem kapcsolja a tévét egy olimpia miatt, mert annyira megutálják. Tehát ez nem egy könnyű ügy, de ezért választanak kompetens embereket nehéz feladatokra, hogy ilyen ügyeket megoldjanak, és ilyen üzeneteket tudjanak akkor is képviselni, amikor marha nehéz. Én fölteszem nektek azt a kérdést akkor, és akkor egy távoli ugrást teszek, de mégis érzékelhető lett. 1972-ben az olimpiai faluban gépfegyverrel embereket lőttek le. Jó, oda mentek, és az arab terroristák zsidókat öltek halomra. Szerintetek, ha ez most történik, akkor ezt az olimpiát folytatják? Nem folytatják. Én mondom nektek, hogy itt olyan nyomás lett volna, hogy azonnal mindent lezen, és mindenki az, amely. Ez nem volt egy könnyű döntés akkor. Nekem voltak ott rokonaim, akik ott voltak, ez nem volt akkor sem egy egyszerű ügy. Mégis meg tudták úgy oldani, marha nehéz volt, nagyon nehezen tudta ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkor képviselni, de volt egy olyan vezetése, amelyik ezt a nehéz feladatot egy nehéz helyzetben jól oldotta meg. Tehát mielőtt bárki azt gondolja, hogy nekem a legkisebb pozitív érzületem van azzal kapcsolatban, ami most Ukrajnában történik, szeretném az tévedés, tehát nálam jobban senki nem ítéli el az erőszaknak bármelyik formáját, és semmilyen problémára, politikai ügyre, nemzetiségi vagy nyelvi problémára, amit egy országban elkövetnek, ez nem lehet válasz, ami történt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy egy noviszádi kadett vívó Európa-bajnokságon az oroszok elindulhatnak-e vagy nem. Ennek szerintem semmi köze hozzá.
Folytatták azt az olimpiát? Ezt nem tudom.
Hát volt egy megemlékezés egyébként, tehát abban is azt gondolom, hogy így utólag azt lehet mondani, hogy az egy méltó dolog volt egyébként. Én is most itt folyamatosan gondolkozom azon, hogy tényleg van-e erre megoldás, de az biztos, hogy az orosz sportolók, azok egyébként nagyon sokat tudnak tenni a helyzetnek a ha béke lesz, meg egyáltalán, hogyha nem is csak ha béke lesz, ha nem lesz még egy darabig béke, akkor is én azt gondolom, hogy borzasztó nagy ereje van egy elismert sportoló megszólalásának. És ugye már volt erre példa, tehát például a profi teniszező srácok, ott többen mondták már, hogy nem akarnak háborút, és nem jó a háború, és szerintem tehát, hogy nem tudja megoldani a sport, meg az olimpiai mozgalom a békét, de nagyon erős eszközei vannak szerintem.
Azt gondolod?
Igen.
Hát alig várom, hogy a kínaiak kivonuljanak Tibetből. Az
jó.
Eszközei miatt.
Az emberek gondolkodásában vagy hozzáállásában érzem jó, azt, hogy nagyon fontos. És főleg ugye az oroszok, vagy azoknak az országoknak az állampolgárai, akik nem kapják meg a megfelelő információt, maradjunk ebben. Tehát, hogy azoknál az, hogy és nem csak a sportolók, hanem mondjuk egy operaénekes, vagy egy művész, tehát akinek a nemzetközi világban elfogadottsága van. Én abban optimista vagyok, hogy ebben fog a világ majd változni. Tehát jó, az első reakció az volt, hogy levesszük a Boris Godunovot a Varsói Állami Operaháznak a műsoráról, és a következő meg majd az lesz, hogy egy-két hónap múlva meg felvesszük a anyagint, és akkor meg demonstráljuk azt, hogy békét akarunk, és békét akarnak azok a művészek is, meg azok, akik ezt az alkotást létrehozzák, meg létrehozták. Tehát én ebben reménykedem, hogy ebbe át fog fordulni a történet hosszú távon.
Én ezzel tudok azonosulni, és ugye beszéltünk a 72-es olimpiáról, és mondtad, kiderült, hogy folytatták. Szerintem ez egy nagyon szimbolikus dolog, és valahogy azt reprezentálja, hogy a sport ennél valami magasabb szintű, hogy felül kerekedik. Szerintem, hogyha fennakad egy ilyen szörnyű atrocitása, nevezzük így, az azt jelenti, hogy ezen a szinten, ez most nem lealacsonyító vagy felemelő, csak ezen a bizonyos szinten megakadt a sport. A sport szellemisége, amit közvetít. És azzal, persze a show must go on kifejezés, az annak van egy ilyen üzleti vonatkozása is, de az, hogy felül kerekedik, és ennek ellenére befejezik, két dolog jut eszembe, két ilyen filmes példa. Az egyik a Jégvele című bobos film, amikor a végén, amikor egyértelműen nem nyertek, és estek is a bobbal.
És azt jól mondja, spoilereztél itt annak, aki nem
bocsánat, ha valaki nem látta ezt a nem olyan régen vászonra került filmet, csupán nem is tudom, 30 éve, hogy fejezzük be a versenyt. És felálltak, felvették a bobot a hátukra, és befejezték. És ott már nem az, már sokadlagossá vált, hogy hanyadikak. És nem is az, hogy igazából most ők jamaikaiak, tehát nem oda valók, még ezen is túl, hanem ennek a nemessége, amit ugye, amiről is hát most Kuberten mondta, vagy sem, amiről az imént beszéltünk, de hogy valami több, hogy fejezzük be. A másik példa pedig a Zöld könyv című film. Amikor az afroamerikai zongorista srác tűri a megaláztatásokat sorra, és akkor az olasz sofőr megkérdezi, miért hagyja ezt szó nélkül, és azt mondja, hogy ha a méltóságunkat elveszítjük, akkor mindent elveszítettünk. Tehát, hogyha a méltóság az, ami megmarad a végéig, szerintem ez kellene egy nagyon fontos üzenet legyen, és megint csak egy idealista képet vázoló föl valószínűleg, mert nagyon sokan nem így gondolkodnak, de ahogy beszéltünk, erről kell nagy szóljon a sport, és hogyha ezt képviseli, akkor teljes mértékben egyetértek veled, hogy az emberek gondolkodásának a formálása által a politikai és az ilyen világeseményekre is hatással tud lenni.
Én egyetlenek még hozzá, hogy aki élt már egy ezt, és ugye nyilván ugye egy háború is, meg egy merénylet, meg egy terrortámadás, tehát ez meg egy ilyen kollektív gyász, hogy a normalitásba kapaszkodik, és annak, hogy normális, tehát úgy történjenek a dolgok. A sport is mindig a világháború után is azonnal már, ahogy a romokat elkezdték takarítani, mert megjelentek a gyerekek a labdával, és akkor elkezdtek játszani, hogy ez egy nagyon fontos gyógyító eszköz. Tehát most már ismétlem magam sokat szól, hogy sokba vagyunk, hogy elkezdődött egy háború, de hogy a normalitáshoz majd a sport nagyon sokat hozzá fog tudni tenni. És csak gyorsan annyiban mondanék két dolgot, Gergő. Az egyik, hogy a Kuberten is nagyon naív volt, tehát hogy ne szégyeld, hogyha naív vagy, és attól még nagyon nagy dolgokat lehet létrehozni. A másik dolog meg, hogy a Kuberten azonnal megtetszett neki ez a gondolata, hogy ezt egy lelkész elmondta, és igazából azért tekintjük az övének a mondást, mert ezt azonnal úgy érezte, hogy
felerősítette
fontos. Felerősítette, így van, ez a jó kifejezés, igen.
Nem ússzuk meg, hogy egy kicsit Krisztián legnagyobb bánatára egy kicsit aktuális dolgokról is beszélgessünk, mert hogy reményeink szerint még a parlamenti választások előtt kimegy ez az adás, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz a sport vonatkozásában is, ha bár hozzá kell tennem, hogy már az idei év is egyfajta szemléletváltást hozott, csak egy példát hagy emeljek ki, ugye a TAO támogatásoknak a maximális keretének az arányai változtak, a sport beruházásokra lényegesen kevesebb összeg fordítható, ezáltal egyfajta takaréklángra való tekerés látható majd az idei évben a különböző leegyszerűsítve stadion építéseknél, és több pénz fordítható működési költségekre. Régóta talán, nem is tudom, a közvélemény szemében ez egy égető kérdés volt. Egyfajta változás már van, de mit gondoltok arról, hogy akár egyik vagy másik forgatókönyv valósul meg a parlamenti választásoknál a sportot érintően? Milyen változások lesznek várhatóak? Mire számíthatunk? Realitás-e az, hogy itt jelentős dimenzióváltások lesznek majd észrevehetőek?
Gyorsan előkaptam itt a kristálygömbömet, aztán most belekukkantok. Nézzétek, én egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek változások, nagy változások lesznek, és teljesen függetlenül egyébként attól, hogy április 3-án mi történik, és ezek, és azért egy kis szomorúság van bennem ezzel, amikor ezt mondom, mert azt hiszem, hogy mindenhol, minden ágazatban, minden állami költésben komoly megszorítások lesznek majd, miért pont a sport lenne kivétel, lehet látni az államháztartási adatokat, nagyon furcsálanám, hogyha nem történnének megszorítások. Én azt hiszem, hogy valóban ezek az infrastruktúrális beruházások, amik az elmúlt időszakban megtörténtek, ezek nagyjából lefedik azokat a beruházási igényeket, amiket le kellett fedni, szóval talán ebben nekem fogjuk a hiányát látni, hogy nem épül több épület, vagy kevesebb épül, nem tudom. És egyébként is én azt hiszem, hogy érdemes egy olimpiai ciklus lezárultával, és itt egyébként egy hosszabb időszakról beszélünk, mert itt volt egy 8 éves sportágfejlesztési terv, ami most lezárult Tokióval, tehát hogy ezután ne volna indokolt ennek az átnézése, és megnézni, hogy melyik szövetség hogy sáfárkodott, melyik egyesület hogy sáfárkodott a rábízott pénzekkel. Úgyhogy már önmagában ez is, tehát hogyha a forrás bőség ugyanaz lenne, mint korábban volt, ez már önmagában indokolná az, hogy itt változások lesznek, de miután itt szerintem világos, hogy össze kell húzni a gatyót, vagy az övet a gatyón, nem kérdés, hogy itt azért ez egy fokkal érzékenyebben fogja érinteni a sportot.
Igen, én is azt gondolom, ahogy felvezetted a kérdést, Gergő, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy az, hogy a TAO-ban észszerűsítések zajlanak, ennek semmi köze nem kéne, hogy legyen a politikához. Tehát, hogy, de abban én is egyetértek, Krisztiánna, hogy a gazdasági helyzet az nagyban befolyásolja majd a továbbiakat annak kapcsán, hogy attól teljesen függetlenül, hogy melyik erő fog győzni. Az biztos, hogy ha az ellenzék győz, akkor itt a stadionépítés, mint olyan, tehát hogy ez a nagymértékű presztízs beruházások, ez biztos, hogy nem tehetik meg. Nem lesznek könnyű helyzetben, ha ők nyernek, mert ugye van egyfajta ilyen nyomás a választóik felől, hogy akkor ezt le kell állítani, ezeket a dolgokat. Miközben azért ugye a sport, annak a népszerűsége, tehát az ott a dolgoknak az elvágása, az azért, az semmelyik politikai erőin is azért már ugye az utóbbi két évtizedben figyeltem, nem szívesen hoznak meg olyan döntéseket, hogy mondjuk forrásokat vágjanak el, és itt főleg az élsporttól. Én abban reménykedem egyébként, hogy a sporton belüli arányok igazságosabbak, meg kiegyenlítettebbek lesznek. Azzal szerintem okosan, jó szakmai döntésekkel ezt meg lehet oldani. És hogyha marad a mostani kormánypárt, akkor azt gondolom, hogy a gazdaság sokkal jobban bele fog, gazdasági helyzet, ahogy mondtad, Krisztián, te is sokkal jobban bele fog szólni abba, hogy mi történik, azzal együtt, hogy én nem vagyok annyira optimista, mert még a Covid helyzet sem tudott bizonyos presztízs beruházásokat leállítani. Ezt egy elég dühött elszánással csinálja a mostani kormánypárt, és ez nem jó szerintem, de hogy ne presztízs beruházások, hanem hasznos, jól hasznosuló beruházások legyenek. Arra meg azért kicsi most az esély, mert baj lesz a költségvetéssel, és egyik oldalnak sem lesz könnyű ezt kezelni.
Ehhez kapcsolódik kicsit az a kérdés, hogy ha bár ugye a honi sportrendszere az így alakult ki, hogy számos sportszövetség élén politikusok vannak, ennek azt gondolom, hogy a szerény tudásom alapján talán az lehet az oka, hogy egyszerűen nem üzleti alapon működnek, hanem a források jelentős része az politikai döntés eredménye, éppen ezért érdemesebb egy olyan embert, aki jobban be tudja hozni ezeket a forrásokat, mint sem valakit, aki mondjuk egy jobb üzleti szemlélettel képes menedzselni egy sportág mindennapjait. Mit gondoltok, hogy ez a szemlélet, ez változhat-e? És burkoltan tulajdonképpen az egyik ilyen, nem is tudom, veszőparipámat kérdezem, hogy lehet-e eltolni jobban a magyar sport működését abba az irányba, hogy kevésbé a külső forrásoktól függjön, és nagyobb mértékben legyen képes az önfenntartásra, az önálló gazdálkodásra?
Hát pont ellentétes irányban haladunk, úgyhogy nehéz erre azt válaszolni, hogy igen, megkeressük a válaszokat, mert nem ez az irány, hanem az irány az az, hogy ezekben a sportágakban, amik amúgy is nehezen eladhatóak, ugye mi jellemzően azokban a sportágakban vagyunk nagyok, amik kevésbé piacosítottak, viszonylag kevés sportsikert tudunk felmutatni azokban a sportában, amik igazán kompetitívek, lovaglás, golf, tenisz, nem annyira vagyunk jelen. Atlétika ugye manapság érdemes megnézni. Futball, ugye jégkorong, tehát ellentétben a vívással is azért kezdem ezzel, ez a saját sportágam, tehát senki nem érzi akkor unfairnek, hogy mondom, tehát vívás, birkózás, öttusa, kajakkenú, ez a mi világunk, és ezek piaci alapon nem csak, hogy Magyarországon, hanem máshol sem, vagy nagyon nehezen tudnak létezni. Magyarországon azért korábban ez tudott többé-kevésbé egyébként működni addig, amíg a szövetségekben voltak olyan kompetens vezetők, elnökségekben választott tisztségviselők, vagy a szövetségekben fizetett alkalmazottak, akik meg tudták szólítani a piaci szereplőket. Ma már ez nehéz, és igazság szerint pont a már említett TAO rendszer miatt, ugye rengeteg vállalat érzi úgy, hogy ő már kiveszi a részét abból, hogy a sportot finanszírozza, ami sajnos nem így van, hiszen a társasági adóterhére fizetett támogatás az adóból és az adó alapból is leírható, tehát nettó cash pozitív lesz az a vállalkozás, amelyik a TAO-ját sporttági szakszövetségnek adja. Tehát igazából nyerészkednek ezen azok a vállalkozások, akik a sportnak adják. Ezzel együtt úgy érzik, hogy a lelkiismeretük is innentől kezdve a társadalmi felelősségvállalás oldaláról megtisztulhatott, úgyhogy ők szükágában sincsen még a saját forrásaikból a sportra áldozni, pláne ugye miért is tennék, hiszen ott vannak a mezeken, meg az öltözőfalán, meg a stadionra kiírva. Nekem a struktúra ilyen szempontból nem tűnik ideálisnak, és leginkább nem fönntarthatónak, hiszen miután a társasági adó az ugye adó, tehát közpénz, innentől kezdve ennek a léte politikailag kitett, tehát ha a következő kormány úgy gondolja, hogy ennek a mértékét csökkentik, vagy átalakítják, vagy egyik sportág, másik sportág kevesebbet kap, többet kap, akkor ez nyilván változni fog. Innentől kezdve nem tekinthető egy fenntartható struktúrának. És minden, ami nem fenntartható, az szerintem rossz. Úgyhogy olyan struktúrákat kell kialakítani, amik fenntartható módon tudnak működni, és ez úgy tudna fenntartható módon működni, hogy értéket teremtünk, és az értéket pedig partnereken keresztül megfelelő módon be tudjuk árazni, akik piaci áron ezt megfizetik.
Én tovább mennék, én biztos, hogy tennék összeférhetetlenségi szabályokat, mert ilyenek vannak egyébként a társadalomban, tehát van erre példa. Nem tudom, hogy egyébként nemzetközileg mennyire van ezekre példa. Ugye az, hogy korábban is volt erre, szerintem most is van még talán olyan szövetség, aminek mondjuk üzletember van az élén, amit soha nem gondoltunk összeférhetetlennek, meg én is azt gondolom, hogy az nem az. Én a politikát azért nem szeretem, hogy a politikus vezet egy szövetséget, mert az, hogy a kapcsolatrendszere jobb, és akkor ezáltal tud segíteni a sportágnak, ezt még én nem találom olyan szörnyű dolognak, hanem inkább talán ugye ezt a ideológia is bekerül azért egy kicsit a sportágba, meg a sportolókat is eléri, olykor-olykor, az már abszolút nem tartom jónak. Tehát én megmernék ilyen drasztikusabb lépést is hozni.
Még Lozánban dolgoztam a Nemzetközi Vívószövetségben, amikor kijött valamelyik dán egyetem egy felméréssel, hogy ilyen governance szempontjából a Nemzetközi Szövetséget összehasonlították. Ez 14-15. Jó, fontos.
Igen, én is láttam ilyen felmérést, igen, több szempontból, és például a nők bevonását is vizsgálták.
Igen, átvilágították az olimpiai sportágakat, és rangsorolták, hogy melyik a legprogresszívebb, transzparensebb, láthatóbb az elszámoltathatóság ilyen borzalmas elveknek vetették alá ezeket a szövetségeket, és fölteszem a költői kérdést, azonnal meg fogom válaszolni, hogy melyik a leg, tehát irányítás, a helyes irányítás szempontjából a legmegfelelőbb volt, amelyik a csúcs volt, amelyik a legmodernebb, amelyik akár egy amerikai topvállalat governance kritériumainak is megfelelt volna. A FIFA. Az a FIFA, aminek a vezetőjét, ha nem vitték volna egy bilincsbe, akkor újra választották volna 16-szorra is. Értitek? Az a lényeg, hogy lehet politikus, bárki lehet, nem ezen múlik, nem a szabályokon múlik, rajtunk múlik, az embereken múlik. Ha te korrupt vagy, akkor a világ legjobb szabályait hozhatod meg, akkor is korrupt leszel. Ha rossz döntést hozol, akkor rossz döntést hozol. Azt kell látni, hogy nem azon múlik, legyen politikus, legyen. Ha ő úgy jár el, hogy fontosabbnak tartja a saját sportága érdekeit, mint a saját egyéni érdekeit, vagy a saját, nem tudom, más partikuláris érdekeit, akkor az a szövetség jó kezekben van. Tudok ilyen szövetségről beszélni, és nem is egyről. Igen, ő politikus is, de ettől még fontosabb neki, és hagyja, hogy az jól működjön, megteszi a saját dolgát, megszerzi a forrásokat, vagy latba veti a saját kapcsolati tőkét, és kész. Nem ezen múlik. Hogyha valaki tökkel ütött hülye, vagy morálisan alkalmatlan, akkor abból meg rossz vezető lesz. Tehát próbálkozhatunk, és nagyon fontos az, hogy megokossuk a helyes szabályokat, de hogyha a kultúra abban az adott sportában, abban az adott közegben nem veti ki magából azt, aki nem odavaló, akkor nem fogunk megoldást találni.
Ebben a kérdésben pedig szerintem, ha bár közel egy órája, vagy több mint egy órája ezt próbáljuk fejtegetni, hogy lehet külön választani a sportot és a politikát. Én azt gondolom, hogy ez az, amiben viszont nagyon-nagyon egy a kettő, és egymásra hat, mert egy rossz, egy toxikus, vagy egy erkölcsileg és morálisan romlott politikai kultúra, amelynek szerves része a korrupció, az beáramlik a sportkultúrába, és nem tudom, hogy ez visszafele tud-e hatni. Elég erős-e a sport, elég széles körben éri-e el az embereket ahhoz, hogy ezt fordítottan meg lehessen tisztítani, és ebben a kérdésben sajnos nem lehet a kettőt külön választani.
Én gyorsan visszautalnék a legelső itt elhangzott mondatra, amit Krisztián mondott, hogy annál jobb, minél távolabb van a sport a politikától. Abban viszont egyetértek, mondom, én tudnék szabályokat hozni, de abban viszont egyetértek, hogy én is azt gondolom, hogy attól, hogy politikus, attól még igenis vezethet jól egy sportágat, és nem feltétlenül él vissza azzal, hogy ő neki egyébként milyen befolyása van más szempontból, hanem engedjük oda a mondjuk parlamenti képviselőket, vagy a nagyon magas polc, vagy minisztert nem engedünk oda, de mondjuk olyan társadalmi elfogadottságú elnök van, aki jól kommunikál az adott éppen aktuális hatalommal, tehát hogy megoldható az, igen, hogy jól tudjon lobbizni akkor is, hogyha nem politikus. Másrészt meg ugye nálunk Magyarországon azért ugye itt el is dobják azért azokat a politikusokat, akik nem maradnak pozícióban, tehát hogy itt azért cserélgetik rendesen a sportszervezetek, tehát hogy biztos, hogy ez meg nem olyan jó, tehát hogy én nagyon tiszteltem például a barátetelét, aki nagyon sokáig volt a Kajakkenu Szövetségnek az elnöke, és ő meg tudta oldani azt is, hogy nem aktív politikusként segítette a sportágát, tehát ilyen szempontból ez tök jó, és tiszteltem a kajakkenusokat, akik nem cserélték őt le, mert azért akik most vannak, azok nem biztos, hogy ott tudnak majd maradni, miközben lehet, hogy a jó sportvezetők ott maradhatnának nyugodtan.
Ennyi volt már a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER szakmai támogatását, vendégünknek Kulcsár Krisztiánnak a részvételt, és persze nektek is, kedves hallgatók, hogy ismét velünk tartottatok. Köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő. Sziasztok! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!